Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, Kohut Zoltánnal beszélgetünk, aki most nem kifejezetten szakmai oldalról, hanem egy kicsit a karácsony és az ünnep miatt ünnepi témával készült. Köszöntelek, Zoli.
Ciági.
Mi lesz ez a téma, amit így karácsonykor hoztál nekünk, amiről beszélgetni fogunk? Én tudom, de te árul, de.
Én arra gondoltam, hogy miután ebben a sorozatban folyamatosan az emberiség és a mi helyünk a világban témáit járjuk körül, többé-kevésbé divatosnak nevezhető, vagy talán divatosnak nevezhető témákban, tehát technológiai fejlődés, meg környezetvédelem, meg hogy állunk egymással, mint emberiség, mint kultúrák. Arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit arról, ami ennek egy bizonyos értelemben az ellenkezője, tehát ami nem a kifelé fordulásnak a terepe, hanem a befelé fordulásé. Ez egyrészt az adventi időszak, másrészt különösen a karácsony, a szenteste és az azt követő napok, az különösen alkalmas erre, vagy legalábbis különösen alkalmas volt.
Vagy alkalmasnak kéne lennie.
Hagyományosan alkalmas volt rá, és pontosan nyilván a szakrális ünnepek azok bizonyos értelemben követik a bioritmusát a természetes emberi életnek. Nem véletlen, hogy bizonyos ünnepek, például a karácsony, az télen fordítja befelé a figyelmet. Ugye a tavasz-nyár, a kora ősz, az sokkal inkább a kifelé fordulásról, a természetről, a szabadban végzett munkáról, az aktivitásról szól, és ezek a hosszú, sötét téli napok, téli esték, téli délutánok, ezek egyrészt alkalmasak, másrészt, ahogy mondtam, nyilván a bioritmusunkból is következik, hogy ez sokkal inkább a befelé fordulásé tud lenni.
Néhány éve figyeltem fel egész pontosan arra a jelenségre, hogy tulajdonképpen a karácsony, a téli nap forduló, az a természetben a leghosszabb éjszaka gyakorlatilag, és akkor billen át, tehát Krisztus születésének a közelébe, hanem is pont a 24-én, hogy a leghosszabb éjszaka, a legnagyobb sötétség, akkor kezd el rövidülni. Tehát gyakorlatilag tényleg a fénye, hogy megérkezik. Ez annyira szép nekem. Na, és akkor hogyan kellene, hogyan lehetne?
Így föltéve a kérdés, ez elég nehéz, de ha csak arra gondolunk, hogy, vagy inkább azt mondom, hogy ha csak körülnézünk magunk körül, mondjuk az ember fölveszi a kabátot, kimegy az utcára, felszáll egy vonatra, vagy mondjuk városban felszáll egy tömegközlekedési eszközre, vagy bemegy egy váróterembe, egy kórházi váróba, szóval bemegy egy olyan térben, egy olyan közösségi térbe, ahol emberekkel van együtt, akkor azt látja, hogy a mi média által vezérelt korunk, a szórakoztató ipari termékekkel fullig megtöltött közösségi tereink, életünk, az tényleg arról szól, hogy gyakorlatilag kihal, megszűnik a csend, megszűnik a szünet, megszűnik a nyugalom, és megszűnik a befelé fordulás. Mondjuk úgy, hogy a tipikus életünkben természetesen mindannyian, vagy sokunk hajlik arra, hogy néha egy csöndes sétát tegyen, néha meditáljon, fohászkodjon, befelé forduljon, szemlélődjön, de akkor áram a pillanatnyilag valóban arra felé tart, és arra felé tereli, arra felé hipnotizálja a tömegeket, hogy kevéssé tudatosan, öntudatlanul egy ilyen állandó élményszerzésben, egy állandó szórakoztatási környezetben, egy állandó élménybefogadásban töltsék az idejüket.
Ez azt gondolom, hogy mindenki látja, és mindenki egyetért avval, amit mondasz. Talán az kevesekbe fogalmazódik meg, hogy ennek nem így kellene lennie. Régi világban olvastam egy könyvet, ami avval kezdődött, hogy még 1-200 évvel ezelőtt is az emberek sokkal több időt töltöttek szemlélődéssel. A könyv 3 fázisra osztotta föl, hogy valami történik körülöttünk, akkor azt szemléljük. A második fázisból elkezdünk véleményt alkotni, hogy az jó vagy nem jó, ami történik, és a harmadik, utolsó fázisba cselekszünk. A mai kor az egy kicsit olyan, mintha kimaradna az első, szinte teljesen, azonnal véleményt alkotunk, és a lehető leggyorsabban cselekszünk ezzel kapcsolatban. És azt írta a könyv, hogy ezzel csak az a probléma, hogy elképesztően fárasztó. Tehát, hogy ez a fajta szemlélődés, mielőtt bármilyen véleményt kialakítanánk magunkban, ez a legcsodálatosabb és legpihentetőbb dolog a világon, és ez ilyen 70-20-10% arány volt régen, ma pedig talán tökéletesen megfordult. Tehát alig 10%-ot törtünk el avval, hogy megfigyeljük, mi történik körülöttünk. Szerintem itt lehet valahol a kutya elásva.
Azzal, hogy kimarad a szemlélődés az életünkből, az törvényszerűen vezet oda, hogy a véleményalkotásunk sem lesz hiteles, nem lesz megfelelő, nem lesz mély, nem lesz adekvát. Tehát aki nem gondolja át azt, hogy mit gondol, ez most lehet, hogy nagyon furcsa megfogalmazásnak tűnik, de hogyha nem gondoljuk át, hogy mit gondolunk, akkor...
Ha nem nézzük meg jól azt a helyzetet, amiről gondolatot alakítunk ki, én így értem, érzem jobban, vagy értem jobban.
Igen, tehát jó, akkor máshogy fogalmazom, tehát igen, ahhoz, hogy hiteles, adekvát, megfelelő, használható és tényleg érvényes véleményt alkossunk, ahhoz muszáj, hogy valamennyi ideig, valamilyen mélységben megszemléljük, elemezzük, átgondoljuk azt a bizonyos dolgot, amiről véleményt akarunk alkotni. Tény, hogy ez a lármás környezet, amiben élünk, közéleti értelemben, kulturális értelemben, a napi tempunk értelemben, a családi életünket, tehát körülnézünk, mindenhol azt látjuk, hogy mindenki bele van bújva, az a mindenki, ez nyilván túlzó, de a jellemző sajnos egyre inkább az, hogy bele vagyunk bújva a telefonba, a számítógépbe, a tévébe, a rohanásba, a kapkodásba, nincs egy percnyi szünetünk. Nonsense, tehát egyszerűen nem fér bele, hogy átgondoljuk az életünket. Ha nem gondoljuk át az életünket, akkor nem fogunk tudni stratégiai, vagy hogyha úgy tetszik, bölcs döntést hozni az életünkről, nem csak arról, hogy mi a véleményünk egyes dolgokról, a szomszédról, a tévéről, a politikáról, a gyerekünk pályaválasztásáról, bármiről, hanem ha nem adunk időt magunknak a szemlélődésre, vagy a dolgok átgondolására, akkor nem fogunk tudni helyes gondolatokra jutni, és a végén, a legvégén valóban nem fogunk tudni helyesen cselekedni. Ez a legnagyobb probléma valóban ezzel. A mai ember szerintem leginkább azt felejti el, hogy a létünk az a csenden alapszik. A nyugalman és a csenden alapszik. Talán a legjobb hasonlat erre egyszerűen a talaj. A talaj az a földi biológiai életnek az alapja, az egy néma, mozdulatlan, stabil, nyugodt közeg, azt a felső néhány centét szoktuk bolygatni azért, hogy növényeket termesszünk rajta, de amin ülünk, vagy amin élünk, az egy óriási, nyugodt, stabil, néma tömeg. A felszín az fecseg, ugye, ahogy a költő mondja, de a mélység, a nyugalom, a csend az, amiből az élet sarjad.
Erről az jutott eszembe, hogy amikor egy borzasztóan rohanós, fárasztó, stresszes nap után ösztönösen Magyarné Margitka néni tanártól tanultam, le kell feküdni a földre, és ott kell tölteni néhány percet a padlóra, a szőnyegre, és olyan hihetetlen módon megnyugtatja az embert, hogy nem is gondolná. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Kohut Zoltánnal. A belső elcsöndesedésről fogunk beszélgetni tovább. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Beszélgető partnerem Kohut Zoltán szakújságíró. Az elcsöndesedésről beszélgetünk, hiszen a karácsony, az ünnepek, illetve egyáltalán a tél, a téli napforduló, a hosszabb és sötétebb éjszakák és rövidebb nappalok, az egész természet, a saját bioritmusunk, lelkünk, e felé kellene, hogy sodorjon bennünket. Hogyan lehet ebben elindulni? Hogyan lehet ennek az iszonyatos áramlásnak, szórakoztatóiparnak, elképesztő pörgésnek ellenállni? Hogy lehet e felé elindulni?
Nem hiszem, hogy van ennél nehezebb feladata egy erre törekvő embernek ma. Tehát az, aki gyakorlat nélkül egyszer csak mondjuk tőlünk, vagy egy könyvből, vagy bárhonnan máson arról hall, hogy van olyan, hogy néma fohász, vagy tétlen fohász, vagy meditáció, vagy teljes elcsendesülés, vagy szemlélődés, annak baromi nehéz dolga lesz. Mert az utóbbi 10 évben, vagy 20, vagy 30 évben, ahogy beszéltük, ez a mai kor, ez arra felé terel bennünket, hogy lehetőleg pont ezt ne csináljuk. Tehát folyamatosan tömjük az agyunkat tévével, médiával, vásárlással, szórakozással, gyakorlatilag egy szüntelen élményfogyasztásban vagyunk. Hát, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk ezt az emésztőrendszerünkkel művelnénk, lehet, hogy most nagyon profánnak tűnik ez a hasonlat, akkor szerintem néhány év alatt, nem tudom, nem vagyok orvos, de azt gondolom, hogy belepusztulnánk. Tehát, hogyha a nap 12 legfontosabb óráját azzal töltenénk, hogy folyamatosan tolunk magunkba valamilyen élelmiszert, akkor abba szóval fölmondaná szolgáltat az emésztőrendszerünk.
Szerintem éveket csak kellene várni. Én ezt elképzelve napok után szerintem megbetegedne mindenki.
Igen, a test ugye nagyon nem hagyja magát. A test az valószínűleg azonnal intézkedne arról, hogy megszabaduljon a fölösleges tartalmaktól. Az elménk sajnos jobban bírja, de nem büntetlenül. Ahogy az előbb szerintem tök jól felvetetted, és tényleg ez nagyon fontos. A mai ember azt gondolja, hogy gondolkodással, élményszerzéssel be tudja rendezni az életét, és tudja menedzselni a dolgait. Sajnos csak későn derül ki, hogy ez nem igaz. Minden fontos döntésünkhöz, a csendre, a szemlélődésre, a megfontolt belső vizsgálódásra szükségünk van, ezt viszont nem fogjuk meghallani lármában. Tehát, hogyha kívül lárma van, akkor nem fogjuk tudni, hogy mit mond a bensőnk. És tudom, hogy ennek nincs divatja, és nincs már benne az életünk hagyományában, de egyszerűen, hogy mondjam, az ember nem tud túllépni azon, ami. Az ember több 10 000 évig, ahogy fejlődött, a léte a csenden nyúvott, a belső szemlélődésen, és csak másodlagos volt a gondolkodással szerzett megismerés. Mi most megfordítottuk megtanultuk ezt a mintát, sajnos, és azt gondoljuk, hogy gondolkodással, folyamatos élményszerzéssel fogjuk tudni vinni az életünket. Ennek az ellenkezője igaz. Na most abból a szempontból mégiscsak könnyű a helyzet, hogy tehát aki bele akar kezdeni egy szemlélődés gyakorlásba, annak nem kell abból kiindulni, amit mondjuk kolostorokban, vagy szemlélődő rendekben, vagy jogakurzusokon, vagy meditációs elvonulásokon csinálnak emberek, az tényleg extrém, tehát mondjuk az, hogy napi 8-10 órát ülnek és meditálnak, az nyilván egy egész másik szint. Akár hiszik, akár nem, az a helyzet, hogyha valaki napi rendszerességgel 5-10 percet csak egyszerűen ül egy széken, és befelé figyel, azzal olyan lendületet ad az életén, amit innen nézve el sem tud képzelni. Onnan nézve fog rájönni, mondjuk egy-két hét múlva érezni fogja. Napi 5-10 percet ül valaki reggel vagy este, tök mindegy, csak az a fontos, hogy éberen tegye.
És csendben gondolom, tehát nem a rádió, bár most magunk ellen beszélek, de nem a rádió szóljon, stb. Ne a kedvenc zeném, stb. Egyedül legyek, ne zavarjanak, ne zaklassanak. Gondolom ez azért feltétel és fontos.
Nem beszélünk a rádió ellen, mert örülhetünk annak, hogy van ilyen rádió, amelyik ilyen témát tűz napirendre. 5-10 perc, vagy egy fél óra, vagy egy óra, az senkitől nem fog elvenni semmit, se a gyerekektől nem veszük el, se a családtól, se a közösségünktől, senkitől, magunktól sem veszük el azt az egy órát. Aki megtalálja a napjának azt a szakaszát, amikor tudja, hogy 5-10 percet nyugodtan fog tudni ülni, nem fogja megzavarni, fölhívni, bekopogni, stb. Egyszerűen semmi más nem kell tennie, üljön le egy székre, lehetőleg egyenes gerinc tartással, ennek nincs semmi misztikum ebben, egyszerűen csak annyi, a fiziológiánk olyan, hogy egy egyenes tartásban éberebbek vagyunk, csukja be a szemét, és figyeljen a légzésére. Hogyha egy kicsit akarja komplikálni, idézőjelben mondom azt, hogy komplikálni, akkor figyelje azt, hogy honnan bújnak elő a fejébe a gondolatok. És ebben a pillanatban már is célnél van, hogyha azt meg tudja valaki figyelni, hogy hogyan megy, hogyan folyik benne a kilégzés-belégzés, hogyha meg tudja figyelni azt, hogy honnan bújnak elő a gondolatai, akkor el fog jutni oda egy-két hét alatt tényleg bárki, hogy fog tudni gondolatmentes szüneteket átélni éber állapotban. Tehát ugye ez különbözhet meg az alvástól, alvás közben sem gondolkozunk, de akkor nem tudjuk, hogy nem gondolkozunk. Ez egy csodálatos élmény, figyelni a légzésünket, figyelni, hogy honnan kúsznak elő a gondolataink, és a legnagyobb élmény megtapasztalni azt, hogy éberek vagyunk, és nem gondolkodunk. Amilyen hatással pedig jár, egyszerűen bárki bármilyen életet él, bármit dolgozik, bármilyen problémája van, érezni fogja, törvényszerű. Tehát itt ebben nem lehet tévedni, ez olyan, aki sportol, az fogja tapasztalni, hogy jobb a kondia. Aki naponta 5-10-20 percet elcsöndesedik, vagy egy héten mondjuk 5-ször, az fogja, törvényszerű, hogy fogja érezni az áldásos hatásait.
Egyébként, ha jönnek a gondolatok, nekem ezt így tanították, ahogy te mondtad, akkor nem kell bosszankodni, hanem elengedni és újra a légzésre figyelni. Tehát, hogy ha ezt tudják gyakorolni a hallgatók, most lesz meglepő módon, technikai hiba nélkül, lesz most egy 10 másodperces szünet, amiben kipróbálhatják, és utána fogok elköszönni, és a zenét bekonfolni. Letelt. Nagyon remélem, hogy egy picit megkóstolták, milyen a csend. Innen fogjuk folytatni. Kóth Zoltánnal beszélgetünk zene után, folytatjuk a témát.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohut Zoltánnal, kifejezetten ünnepi műsorral készültünk, amely az elcsöndesedésről szól. Én évek óta gyakorlom a szemlélődést, és ahogy említette is Zoli, fantasztikus, jótékony hatással van, tehát az ember nem is gondolná, hogy ha csend van, akkor a belső hangok mennyire tudnak üzenni egy-egy életszituációban, de hogy ez rohadtul nem könnyű. Tehát készítsük fel a hallgatókat, hogy mikkel fognak találkozni, miközben elcsöndesednek, vagy igyekeznek ezt az időszakot, akár 5-10 perc, fél órára felemelni.
Az első élmény, legalábbis hát, hogyha én magamból indulok ki, én mikor elkezdtem ezt a műfajt, akkor azt tapasztaltam, hogy ez katasztrofális kudarcok sorozata az első néhány perc, meg az első néhány hét, mert hogy számunkra a modern és kapkodó és tépet emberek számára az egyik legnehezebb dolog megteremteni a belső nyugalmat. Tartósan egy dologra figyelnünk, az nekünk a legnehezebb. Egyrészt nem tudjuk megcsinálni azt, hogy ne gondolkozzunk, tehát erre senki nem képes. Aki nagyon gyakorolt a meditációban, az képes rá, de mi még azt is nagyon nehezen érjük el, hogy csak a légzésünkre figyeljünk. Minden fölösleges kacat eszünkbe fog jutni, hogy mit főzzünk, hogy mit felejtettem el.
Érülök itt tétlenül, mikor annyi mindent tehetnék.
Amikor nézhetném a Facebookot, meg lapozhatnám az újságokat, meg beszélhetnék. Egy csomó minden fölösleges, hasznos dolog, minden eszünkbe fog jutni. Azt fogjuk gondolni, hogy nekünk ez nem megy, ez tévedés, mindenkinek megy, csak türelmet kell hozzá szánni, ugyanúgy, ahogy egyébként mindenhez, tehát a tanuláshoz, a sporthoz, mindenhez türelmet kell gyakorolni. Tehát arra készül mindenki, hogy marha nehéz lesz az első néhány alkalom. Elegendő, mondom, a légzésre figyelni, elegendő arra figyelni, hogy hogyan kúsznak elő a gondolatok. Hogyha azt tapasztaljuk, hogy elkalandoztunk, és már régen nem a légzésünket figyeljük, akkor sincs semmi baj.
Ne szidjuk magunkat, tapasztalatból mondom.
Ezt is el kell engedni, és újra vissza kell térni a légzés figyeléshez. Lehet esetleg egy könnyítő, hogy kiválasztunk az orron egy olyan pontot, vagy az orrban egy olyan pontot, ahol a legintenzívebben érezzük a levegő kibeáramlását. Vagy lehet mondjuk a fejünk tetején kiválasztani egy pontot, vagy az állunkra, teljesen mindegy, amire úgy érezzük, hogy könnyen tudunk fókuszálni, valamilyen testi érzetre, arra célszerű. És aztán folytathatjuk azzal, hogy elkezdjük figyelni, ez lesz a legfontosabb majd azért, amiről egyébként még egy pár szót szerintem ejtsünk, hogyha meg tudjuk magunknak tanítani azt, hogy elkezdjük figyelni, hogy honnan bújnak elő a gondolataink, az azért jó, mert még egyszer mondom, az életünk nagy kérdéseire, az életünk aktuális vagy tartós problémáira csak a csendből merítve fogjuk megtalálni az igazán jó választ. Az állandó fecsegés, az állandó élmény, az állandó utána olvasok, megnézem, az nem fog, igen, tehát az aktivitás az csak egy része az életnek, és a nyugalom, a csend és a befelé figyelés, az pedig a másik, egyébként sokkal fontosabb és sokkal döntőbb, sokkal mélyebb, sokkal bölcsebb része.
És hogy ez mennyire igaz, néhány éve olvastam, hogy a mai legdivatosabb magyar divattervezőnő minden egyes projektje, kurzusa előtt egy hétig csendben van, hogy ihlete legyen, hogy igazán megérezze, hogy merre kell menjen, és ami még inkább meglepő számomra, azon kívül, hogy saját magam tapasztalom, egyrészt azt a végtelen nyugalmat, könnyűséget, másrészt azt a bölcsességet, ami tényleg a saját belső hangunk végre lélegzethez jut, és megszólal, és megérthetjük, ez egy csoda. Tehát mindenkit nagyon bíztatok. De valahogy azt gondolnánk, hogy a magyar kultúrában ez nincs benne, a keleti kultúrákban benne van, hiszen ők meditálnak, szemlélődnek. Meglepődve tapasztaltam, amikor én voltam lelki gyakorlaton dobogókön, volt egy régi fotó az első világháború előtti időkből, statisztikával, hogy abban az időben évente csak a dobogókői, egyébként jezsuita rendházban, körülbelül olyan 10 és 20 ezer fő között fordult meg egy év alatt, és többségében voltak a férfiak. És amikor beszéltem a rendház vezetőjével, hogy mondja már ezt, nekem nem hiszem el, hogy ilyen magas létszámban ez divat volt, vagy ennyi ember itt megfordult, és mondta, hogy de, abban az időben igenis mielőtt megnősült, pályát választott, vagy valami nagy dolgot elindított, vagy valami nagy dolgot abba hagyott valaki, és ugye a férfiak még meghatározóbbak voltak a családban, eljött, és néhány napig csendben volt, hogy jó döntést tudjon hozni. Számomra hatalmas meglepetés volt, hogy ez a magyar kultúrában is benne volt.
Igen, egyébként a kapcsolataink sem működnek, anélkül, hogy bizonyos értelemben a csendet vagy a szemlélődést nem tennénk bele a napi rutinunkba, úgyhogy ilyen értelemben nem lep meg. Az meglep, hogy már akkor ezen a dobogókői elvonulóhelyen ilyen forgalom volt. Ma ez meglepne, mert ma ugye ebben a médiától tele zsúfolt környezetünkben ez egyre inkább kiveszőben lévő hagyomány, de a karácsony kapcsán, ahogy készültem erre az adásra, azon gondolkoztam, hogy miért az egyik legstresszesebb időszak a magyarok életében a karácsony, és valószínűleg talán éppen ezért, mert a kapkodáshoz, a zsúfoltsághoz, az élményhajhászáshoz, a sietséghez sokkal több érzékünk van sajnos, mint ahhoz, hogy lassítsunk egymással is. És azért nem tudjuk igazán szeretni egymást szerintem, nem azért, mert nem vagyunk jók, vagy nem azért, mert nem szeretnénk szeretni, hanem azért, mert egyszerűen nem érünk rá arra, hogy meghallgassuk a másikat, meghallgassuk magunkat, hogy mit is gondolunk a másikról, akár a párunkról, akár a családunkról, a közösségünkről, a nemzetünkről. A nemzettel is az a baj, hogy nem hallgatja meg egyik oldal a másikat. Nem az a baj, hogy gonosz emberek ülnének, vagy nem értenek hozzá, az a baj, hogy nem hallgatjuk meg egymást, nem teszünk elég csöndet az egymással való közlekedésbe.
És hogy ez mennyire így van, és hogy a karácsony, ahogy megéljük, átlagosan mennyire nem így van, mert szerezzük be az ajándékokat, a fát, a sütit sütjük, a vendégeket fogadjuk, tehát a legfárasztóbb időszak, ahelyett, hogy a csendnek helyet adnánk. És most hirtelen az jutott eszem, hogy utóbbi időben Feldmár Andrást hallgatok, van egy Agymosó című műsor, ami szerintem szenzációs, és például a szexualitásra mondta, hogy valakinek, ugye oda telefonálnak, írnak be problémákat, hogy ő például azt tanácsolja mindenkinek, hogy a párjával, a szexuális kapcsolatnak, együttétnek neki se fogjon, ha nincs rá 3-4-5 órájuk. És ez annyira megtetszett, azóta is benne ragadt a fejembe, hogy tényleg az, nyilván nem valami extrém pozitúrákról van itt szó, hanem az a nyugalom, hogy ráérünk egymásnak, hogy ez egy akkora ajándék.
A nyugalom, az összhang, ráfigyelés, igen, tehát aki például csukott szemmel eszik, az rá fog jönni csukott szemmel és mondjuk zene nélkül és egyéb más dolgokra való figyelés nélkül, az rá fog jönni, hogy elképesztő ízeket talál egy egyszerű vajas kenyérbe, vagy nem tudom. Tehát az élet az ilyen, hogy hogy abban a pillanatban, hogy egy kicsit visszavonjuk az érzékeinket a kifelé fordulástól, abban a pillanatban egy olyan gazdagság nyílik meg, és most így hallom a hangom, és el tudom képzelni, hogy egy csomó hallgató azt mondja, hogy igen, ez egy ilyen patetikus, mit tudom, milyen spirituális könyvekbe való szöveg, és valóban az, ameddig onnan figyeljük, de abban a pillanatban, hogy ezt megkóstoljuk, abban a pillanatban azt fogjuk tapasztalni, hogy az emberi kapcsolataink, a szokásaink, azok kapnak egy mélységet. A csend azért sokszor problémát vethet föl. Tehát tökre el tudom képzelni, hogy valaki fogja magát, elkezd szemlélődni, elkezd befelé figyelni, nem feltétlenül befelé fordulni, befelé figyelni, az lehet, hogy rájön, hogy esetleg hibázik, esetleg nem jó irányba tart, esetleg nem úgy viselkedik, vagy nem úgy él, ahogy kellene. Ebből nyilván konfliktusra fognak számozni. Lehet, hogy
maga felé elsősorban, és ettől fél talán sok ember.
Így van, lehet, hogy ott hagyja a munkahelyét, lehet, hogy elkezd beszélni a párjával, hogy ne adj Isten, lehet, hogy válás lesz belőle, vagy nem tudom. Tehát,
vagy éppen megjavul a kapcsolat.
Vagy éppen megjavul, persze, de mindenképpen következhet egy kritikus időszak. Abból, amit a csend sugal az embernek, abból következhet krízis, de az biztos, hogy amit a csend sugal az embernek, abból csak olyan krízis születhet, ami a végén jóra visz.
Teljesen egyetértek. Nincs más hátra, áldott ünnepet kívánunk a hallgatóknak, és nagyon biztatunk mindenkit, hogy ne féljen csendben lenni, mert egyrészt nagyon jó, másrészt azok az üzenetek, amik ott meg fognak születni, igaziból belülről jönnek, és a saját bensőnk nem hazudik. És lehet, hogy krízis fog következni, de hogy ahogy Zoli mondta, egészen biztos, hogy jó megoldások fognak születni, hogyha ezen az úton végig megyünk. Nagyon köszönöm, Zoli, hogy itt voltál, és áldott ünnepet kívánok.
Én is mindenkinek áldott ünnepet kívánok, és köszönöm, hogy itt lehettem.